Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltárunkat énekeljük. A 91. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és énekeljük a 489. énekünket, szép reggeli énekünket, dicsérjük ezzel az Urat, 489. örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Mózes első könyvének 37. részéből. Mózes első könyve 37. részéből, a 13. verstől a 36. versig terjedő ige szakaszból. Tehát Mózes első könyve 37. részében, a 13. verstől ezt olvassuk. Mondd a Izrael Józsefnek, a te bátyáid ahogy nem síkemben legeltet neki, jössz te, és én hozzájuk küldelek téged. Ő pedig monda, itt vagyok. És monda néki, menj el, nézd meg, hogy mint vagynak a te bátyáid és a juhok, és hozz hírt nékem. Elküldé tehát őt Hebron völgyéből és méne Sikembe. Elő találá pedig őt egy ember, mikor a mezőben bolyong vala, és megkérdé őt az az ember mondván, mit keresz? És mondta, az én bátyáimat keresem, kérlek, mondd meg nékem, hol legeltetnek. És mondta az ember, elmentek innen, mert hallám, hogy mondák, menjünk Dótánba. Elment azért József az ő bátyai után, és megtalálá őket Dótánban. Mikor távolról meglátták, minek előtte közelért volna hozzájuk, összebeszélének, hogy megölik. És szólának egymás között, imhol jő az álomlátó. Most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba. És azt mondjuk, hogy a fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Meghalá pedig Rúben, és megmenté őt a kezükből, és mondá, ne üssük őt agyon. És mondta nékik Rúben, ne oncsatok vért. Vessétek őt ebbe a kútba, mely itt a pusztában van, de kezet ne vessetek reá. Azért, hogy megszabadítsa őt kezükből, hogy visszavigye atyához. És lőn, amint odaért József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a cifra ruhát, mely rajta vala. És megragadák őt, és beleveték a kútba. A kút pedig üres volt, nem volt víz benne. Aztán leülének kenyerezni, és felemelték szemeiket, és látták, hogy íme egy izmálita karaván jön Gileádból, és azoknak tevéi visznek vala fűszerszámot, balzsamot és mirhát, menvén, hogy alávigyék Egyiptomba. És mondta Júda az ő atya fiainak, mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Gyertek, adjuk el őt az izmaelitáknak, és ne tegyük rá kezünket, mert atyánk fia, vérünkből való ő. És hallgattak reá az ő atya fiaik. És menének arra Midiánit a kereskedő férfiak, és kivonák, és felhozzák Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelitáknak 20 ezüstön. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. És visszatért Rúben a kúthoz, és íme József nem volt a kútban. És megszaggatta ruháit, és visszatért atyafiaihoz, és mondta, nincsen a gyermek, és én, merre menjek én? Akkor vevék a József felső ruháját, és leölének egy kecskevakot, és belemárták a felső ruhát a vérbe. És elküldék a cifra ruhát, és elvivék atyukhoz, és mondának, ezt találtuk. Ismerd meg, fiad ruhája é vagy nem. És megismeré azt, és mondta, fiam felső ruhája ez. Fenevad ette meg őt, bizony széjjel szaggatta Józsefet, és megszaggatta Jákob a ruháit, és zsákba öltözék, és gyászolá az ő fiát sokáig. Felkelének pedig minden ő fiai, és minden ő leányai, hogy vigasztalják őt, de nem akart megvigasztalódni, hanem azt mondta, sírva megyek fiamhoz a sírba. És siratá őt az atya. A midiániták pedig eladták őt Egyiptomba, Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök főhadnagyának. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy megállhatunk ma is te előtted. Ahogy egykor megállt Mózes és az nép főemberei, hogy meghallgassák a te szavadat, a te tanácsaidat, ahogy megállt sok bibliai ember a te szent színed előtt, úgy állunk meg most mi is, hogy meghallgassuk, amit a mai napra elkészítettél mi nékünk. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk a Biblia szavai által. És kérünk téged arra, hogy adj a mi szívünkbe hitet, hogy amit mondasz, elfogadhassuk. Segíts, hogy hinni tudjunk mindabban, amit tanítasz nekünk. És e hit által ne csak magunkhoz öleljük, magunkévá tegyük a te szavadat, hanem magunkkal is vigyük. És hadd olvadjon bele az, ami gondolkodásunkba, ami egész életünkbe. Hadd legyen életünket, gondolkodásunkat, lelkiismeretünket, felfogásunkat, erkölcsi értékrendünket formáló mindaz, amit Te mondasz minékünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a Te szent lelked tanít ilyenkor bennünket. Ő oktat minket, ő győz meg bennünket az ige igazságáról, sőt, ő az, aki bennünket hitre segít. Kérünk, hogy lelkedet küld el, és ő általa munkálkodj a szívünkben, hogy az igédet megértsük és befogadhassuk. Urunk Jézus, szeretnénk téged magasztalni, aki megszólítottad mindig azokat az embereket, akik előtted megállottak. Aki sokszor kemény dolgokat is mondtál nekik, máskor pedig vigasztaltad őket, úgy, ahogy egy anya vigasztalja a gyermekét, sőt, még annál is jobban. Kérünk téged arra, hogy vigasztalj minket, ítélj meg bennünket, szólj hozzánk úgy, ahogy arra szükségünk van. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, és add, hogy a szívünkben a te imádásod és a te előtted való hódolat, és az irántad való szeretet elmélyülhessen és megerősödhessen. És kiáltunk hozzád azért, hogy áld meg mindazokat a helyeket, ahol előtted állnak meg az emberek, ahol ugyanúgy vannak együtt a mi testvéreink, mint ahogy mi is együtt vagyunk most a te színed előtt. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket a te nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvérek, a 151. énekünket énekeljük. A 151. énekünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg, Mózes első könyve 37. részéből, a 24. és 25. versből. És megragadták őt, és belevették a kútba. A kút pedig üres volt, nem volt víz benne. Aztán leültek kenyerezni. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon az Úr kezében, az Úr tenyerén lévő Józsefet láttuk, aki megtapasztalta a keserűséget. Láttuk, hogy hány okból lehetett nem csak elkeseredett, hanem megkeseredett emberré, lehetett volna, ha nem az Úr kezében van, és nem az Úr viszi át azokon a sötét és rossz tapasztalatokon, amelyeket át kellett élnie. Ma megint csak ezt a Józsefet nézzük, aki ott van az Úr kezében, az Úr tenyerén, és most úgy fogalmaznám, hogy az Úr beleviszi őt kilátástalan helyzetekbe. Kilátástalan helyzetekbe. József, mint Isten gyermeke, megtapasztalta, meg kellett, hogy tapasztalja a kilátástalan helyzeteket. Sok példát lehetne az életéből mondani, én ezt az egyet választottam ki, amikor is bedobták őt a sivatagi kútba, abba a ciszternába. Az egy elég kilátástalan hely. Erőszakosan megragadták őt, letépték róla a ruháját, és aztán szépen beledobták ebbe a több méter mély, éppen száraz kútba. Elmondottam már a testvéreknek, hogy ezek ilyen körte alakú kutak voltak, az aljuk kiöblösödött, és abból kimászni nem lehetett. Józsefet bedobták, aztán utána minden valószínűség szerint rátettek még egy követ is annak a kútnak a szájára. Ez a sivatagban szokásos, hogy lefedik a kutat, hogy ne száradjon ki idő előtt. Őrizzék a vizet. Jött egy valaki, aki inni akart, az elhúzta a követ. Tehát lényeg az, hogy beleképzeljük magunkat József helyébe. Elég rossz érzés volt neki, amikor beledobták a kútba, utána szépen rá csúsztatták a követ, és Józsefre ráborult a ciszterna sötétsége. Hát se fény, se levegő, legalább hűvös volt, de egyéb nem nagyon volt. Csak a kilátástalan helyzet. A szószoros értelemben kilátástalan helyzet. Teljes joggal gondolhatta József, hogy hát lehet, hogy itt fogok elpusztulni. Érezte ő a testvéreinek ezt az indulatát, amivel lekapták róla a ruhát, hogy beledobták, hogy nem viccelődnek. Nincsenek éppen játékos kedvükben a marcon a testvérei. Tehát itt valami komoly dolog történik vele. Lehet, hogy itt is hagyják. Itt fog meghalni a kútba. Hát ez egy elég kilátástalan helyzet, amikor ebbe a ciszternába bele dobták őt, és ott volt. Most testvérek, nekünk is ismerős lehet ez a ciszterna helyzet, ha nem is szó szerinti értelembe, mert minket nem valószínű, hogy beledobnak valami ilyen kútba, de átvitt értelembe azért tényleg ismerős lehet nekünk is, amikor hát úgy érezzük magunkat valamilyen oknál fogva, hogy hát nem tudok én most semmerre sem mozdulni. Meg van kötve a kezem, meg van kötve a lába. A mozgásterem teljesen be van határolva. Nem reménykedhetek abban, hogy jobbra fordulnak a dolgok. Elveszett az életemből a fény, a szabadság, a boldogság. Olyan kilátástalannak látszik minden. A ciszternánk az egészen hétköznapi valóság lehet a számunkra. Ennek a ciszternának, amiben sokszor egy ember észreveszi magát, a falai, mondhatom talán így, hogy sötét kövekből, hideg kövekből épülnek. Például épületnek a halálos betegségnek a köveiből. Gyógyíthatatlan beteg vagyok én. E kövek lehetnek a munkanélküliség kövei. Hát nem kellek én senkinek. Nem fogad fel ebben a korban senki engem. Haszontalan ember vagyok. Lehet, hogy az ember körülveszik ezek a tönkrement házasságnak a kövei. És mondja, hát itt vagyok a férjemmel, vagy a feleségemmel, hát olyan rossz a viszonyunk, és egyszerűen mi lesz? Semmi reményem arra, hogy megfordulnak a dolgok. Valakit körülvesznek az anyagi nehézségnek a kövei. Azt mondja, nem tudom, hogy kifizetni a számláimat, vagy nem tudok segíteni annak, akinek szeretnék, vagy kellene. Én is alig élek meg. Mást körülvesznek a szenvedélyeknek a hideg, kemény sziklái. És azt mondja, hát itt van az alkohol, itt van a cigaretta, vagy kábítószer, más szenvedélyek. Nem bírok egyszerűen szabadulni tőlük, és úgy érzem, hogy mintha be lennék zárva valahova. Aztán egészen döbbenetes, amikor valaki a lelkiismeret furdalásnak a köveit érzi, tapogatja maga körül. A bűnei miatt furdalja a lelkiismeret, és ez is eszébe jut, az is eszébe jut, és akkor ott mardos a lelkiismeret, nem tud nyugodtan aludni. Mert a bűnei nem hagyják nyugodni, kerüli ezt a témát, de azért csak eszébe jut, hogy mit csinált rosszul az életébe, vagy az adott napján. Lehet, hogy valaki a magánynak a szikla köveit látja maga körül, egyedül vagyok, nincs mellettem senki, nem tudok kivel beszélgetni, nem tudom kivel megosztani az örömömet sem, a bánatomat sem. Ott van a magány ciszternájában. Testvérek, lehetséges, hogy ezek a kövek, amiket felsorolok, nem is csak egyik vagy másik, hanem tényleg mindegyik ott meredezik valaki körül. És az ember úgy érzi, hogy ez is, az is, amaz is, meg még lehetne még hozzátenni más köveket is. Itt vagyok benne ebbe a kilátástalan helyzetbe, nem csak egyes kilátástalan helyzetekben vagyok, hanem az egész életem egy nagy kilátástalan helyzetben van. Az egész életem. Nem csak tegnap, vagy tegnap előtt voltam egy-egy nehéz helyzetben, amiből úgy látszott, hogy nincs kiút, hanem az egész életem egy olyan helyzetben, hogy nem tudom, hogy nem vagyok boldog ember. Nem vagyok szabad ember. Nincs békességem. Be vagyok zárva, és úgy érzem, mint József ott a ciszterna, rátették a követ, és sötétség borult rá. És egyedül volt. És nincs hova menni. Kedves testvérek, hova juthat egy ember az ilyen kilátástalan helyzetekben? Hova juthat? Hát több dolgot is kezd művelni, vagy több dologgal is próbálkozhat az ilyen ember. Például nagyon jól látjuk Józsefet, hogy elkezd kiabálni a ciszternába. Hát, hogy így mondjam, elkezd küzdeni. Valaki húzzon ki innen. Valaki szabadítson meg innen. Van, aki tényleg így kezd küzdeni és harcolni, és azt mondja, nem, ez nem maradhatok itt, ebbe a helyzetbe. Jöjjetek emberek, segítsetek, jöjj férjem, jöjj feleségem, jöjj szomszéd, jöjj lelkész, jöjj, nem tudom még kicsit, jöjjetek emberek, valahogy segítsetek rajtam. Húzzatok ki ebből a ciszternából. Vagy az ember megpróbálkozik mások segítsége nélkül, mert az már egy kis alázat kellene. Először az ember megpróbál önerőből segíteni magán. Majd a saját erőmből kimászok ebből a helyzetből. Megoldom én ezt a helyzetet. Kitörök innen. Lesznek még szép napjai. Boldog leszek én még. Majd csak egy kis erőfeszítés kell, egy kis kitartás kell, és kimászok a ciszternából. Sokan így küzdenek. Váltva egy picit a képet, hasonlítanak ahhoz az emberhez, aki mondjuk a piramisnak a labirintusába eltéved, és aztán próbálod meg kitalálni, és nem talál ki. Majd késő korok megtalálják a csontvázát. Küzdött pedig, próbált kijönni, csak nem bírt kijönni. Aztán mások testvérek nem küzdenek, hanem kezdik magukat így bátorítgatni ott. És önmaguknak mondanak ilyen lelkesítő dolgokat. Mondják, hát majd holnap megoldódnak a dolgok. Majd holnap. Majd csak történik valami csoda. Majd csak megjelenik a királylány, vagy a királyfi, és kihúz ebből a helyzetből. Majd csak kapok egy levelet. Majd csak nyerek ezen a lottón valamit. Majd csak történik ez vagy az. Úgy még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. Ugye ilyen nagy bölcsességekkel bátorítgatja magát, majd csak jobbra fordulnak a dolgok. Megkérdezzük az ilyen embert, hogy miért gondolja ezeket. Akkor kiderül, hogy semmi értelmes okát nem látja ennek. Legfeljebb azt mondja, hát volt már ilyen az életemben, hogy megfordultak. Hát most is úgy remélem, hogy talán meg. De nem biztos, csak lehet, hogy megfordulnak a dolgok. Mások... A mai emberek között testek vannak olyanok is, akik ilyen egész agyafúrt módon bátorítgatják magukat. Azt mondják magukban, én nem hiszek Istenbe. Nem hiszek Istenbe, de úgy teszek, mintha hinnék. Elfogadom ennek a Sir Julian Huxley-nak az ötletét, aki azt mondta, hogy Isten nincs, de valami miatt a társadalom jobban funkcionál, ha mégis azt hiszik, hogy van. Az ember azt mondja, hát Isten nincs, nem hiszek benne. De mégis, hát tegyek úgy, mintha volna. Mert jobban fog egy kicsit menni a dolog. És egy ilyen tulajdonképpen nem létező Isten létezőnek tekint, nem hisz benne, de mégis azt mondja, hát talán mégis van. És segít majd valamit ez az Isten, ez az általam. Tudom, hogy csak egy képzelet. Egy fantázia ez az Isten, és igazából nem létezik, de hát, ha segít. Ez egy nagyon ravasz dolog, testvérek. Az embernek az elkeseredéséből született ez a, ez az ötlet, hogy ha egy hazugságba hiszek, akkor az a hazugság segít nekem. Tudom, hogy nincs Isten. Ez nem igaz, de hát ha segít, ha mégis azt mondom, hogy van. Tehát próbálja az embertesség nem csak küzd, hanem próbálja rafinált módon magát így kicsit földobni ott a ciszternába. Mások egyszerűen beletörődnek. Ez is egy megoldás. Hát ez van, ezzel kell együtt élni, ilyen az élet. Soha nem lehet igazából kitalálni egy szabad, egy boldog, egy napfényes életre, mert olyan valószínűleg nincs is. És hát nem kell foglalkozni vele, hogy ilyen az élet. Na, nem kell vele foglalkozni. Ez sajnos ez van, ide születtünk, ezt el kell fogadni. Bele kell törődni, hogy a ciszternába éljük az életünket. Mások testvérek kifejezetten kétségbe esnek. Kétségbe esnek. Megrohanja őket ez a mélységes belső lelki kétségbeesés. Mondják neki, reménykedjél valamibe. Hát higgyél valamibe, hogy történik valami. De azt mondja, nem tudok. Semmibe nem tudok remélni. Semmibe nem tudok bízni. Egy olyan nagy elkeseredettség van az emberben, hogy úgy érzi, hogy képtelen egy lépést is tenni valaki felé. Teljesen úgy érzi magát, mint egy ember, aki tényleg be van zárva egy ilyen szűk helyre, ami nincs kijárat egyszerűen. És ott van benne kétségbe esett módon. Csak tapogatja maga körül ezeket a sötét, hideg, kemény köveket. Aztán van olyan is testvérek, aki elkezd dühöngeni. És egy agresszív ember lesz belőle. És csak rombolni akar maga körül. Valaki kérdezte Francis Schaeffert, illetve a híres gondolkodótól egy egyetemi előadása után, hogy a modern művészetről szólt, ahol ebben az előadásában is kifejtette, hogy a modern művészet az egy kétségbeesésből született művészet. És ez látszik a benne tükröződő agresszivitásból. Sok példát felsorolt, hogy Pollock és egyéb más művészek is hogyan alkottak. Dühösen csak csapták az ecsettel a festéket a vászonra, és mindegy volt, hogy mi fog belőle kijönni. A düh munkát, az agresszivitás munkát bennük. És ezt sokszor a szemlélők ugye látják is a képen, vagy legalább ha tudja valaki, hogy mit kell látni, akkor körülbelül észreveszi a képen. És aztán utána megkérdezte őt az előadás után egy ilyen ifjú művész palánta, azt mondta neki, én is rombolni akarok. És a Schaeffer mondta neki, hogy te egy kétségbe esett ember vagy. És meg is értelek téged. Megértelek téged, mert ha te egy Isten nélküli világban élsz, nem Istenre nem számolsz semmit, akkor csak kétségbe esett lehet, és a kétségbeesésed az így jön ki. De tételezz fel, hogy van Isten. És majd ő megnyugtat téged. Ez a nagyon érdekes beszélgetés, ez nem tudom most az egészet elmondani. De sok emberre pontosan ez áll ma is, hogy ott van a ciszternában is dühös. Az egész környezetére, az egész világra dühös. És agresszíven lép fel az emberekkel. Mi is tapasztalhatjuk magunkban is, de sokszor a körülöttünk élő emberek részéről tapasztaljuk ezt az agresszivitást. Kétségbe esett ciszternában élő emberek. Aztán testvérek, van, aki nihilistává lesz a ciszternába. Nihilistává lesz. Azt mondja, tulajdonképpen ez a világ, amiben élünk, az a kinti világ, az nincs is. Nincs semmi. Nincs szabadság. Nincs boldogság. Nincs békesség a Földön. De azon kívül sincs sehol. Nincs semmi, csak ez a ciszterna van. Az egyik ilyen nihilista filozófus volt Nietzsche. Nietzsche. Megöltük az Istent. És most itt vagyunk benne a ciszternába. Egymást faljuk föl. Talán megjelenik majd az ember fölötti ember, aki segít rajtunk. Az übermencs. Nincs hova kijutni. Itt van testvérek az ember, aki még más egyéb dolgokkal is próbálkozik a ciszternájában. Lehet, hogy magunkra is ismertünk egyikbe vagy másikba. Mert sokszor úgy keveredik ez a dolog, hogy mi is mit csinálunk a ciszterna helyzetünkbe. Testvérek, kihez forduljunk? Most ez a József kérdése volt, hogy most aztán ki fog rajtam segíteni. Itt vagyok bedobva, próbálkozok ezzel, azzal, amazzal. Ki fog rajtam segíteni? És ugyanez a mi kérdésünk is. Ki fog kihúzni minket a ciszternánkból? Egy nehéz vagy kilátástalan élethelyzetből, vagy az egész kilátástalan életünkből ki fog minket kiszabadítani? Forduljunk talán a modern teológiához. Kell róla majd egy előadást tartanom jövő vasárnap este Budapesten. Mi bajunk a modern teológiával? A modern teológia, testvérek, egy katasztrófa. Amit a teológiákon tanítanak a gyerekeinknek, az megöli a lelküket. És ha a lelkész, a jövendő nemzedéknek a lelkészeibe kiölik a lelket, akkor megölik a gyülekezeteket is. És hiába lesz rajtuk palást. Megölik a gyülekezet, megölik az egyes embereket, akik hallgatják őket. A modern teológia, antiteológia, ateista teológia. Ezt tanítják, testvérek. Hotorán Gábor testvérünknek is, meg azoknak, akiket mi ismertünk, nekem is ezt tanították. Ehhez forduljunk, ez majd segít. Forduljunk talán, testvérek, a keleti vallásokhoz. Azt mondják, azok segítenek rajtunk. Előáll egyik másik gondolkodó, és azt mondja, az a vallásnak a legfejlettebb formája a keleti panteizmus, a hinduizmus, a Krisna hit. Ezek a vallásnak a legvégső fokán, a vallás fejlődésének a legvégső fokán álló vallások, hitek. Ehhez kell nekünk fordulni. Közben a vallástörténészek már látják azt, hogy ez nem így van. A panteizmus a legprimitívebb vallás. A legprimitívebb, van nála még primitívebb is, de a vallásfejlődésnek egyik legalsó fokán álló vallás. Ahhoz forduljunk, testvérek, amin újra meg újra próbált átlépni az emberi gondolkodás, mert ezen a panteista gondolkodáson próbált átlépni például a görög filozófia, Platón vagy Arisztotelész. Próbált átlépni újra meg újra a világ, de újra meg újra jön a kísértés, hogy visszazuhanjunk ebbe a vallásosságba. A panteista vallásosságba, amely vallásosságba egyszerűen nincs erkölcsi érték, mert ugyanúgy igaz a helyes a hazugság is, meg a nem hazugság is. Teljesen egyenrangú felek. Ez a vallás az embereket a totál nihilizmusba vezeti. Ez kell nekünk. Ez kell a magyarnak, mert ez a legmagasabb rendű vallás. Nincs benne a felelősségnek a gondolata egyáltalán, hogy felelős vagyok Istennek azért, amit csinálok. Mert tulajdonképpen Isten nem létezik, az csak egy erő, egy energia, ami nem von felelősségre senkit. Ez kell nekünk, testvérek. Vagy keressük a misztikus élményeket. Az is egy nagyon csábító megoldás sok embernek, hogy kezdjük a misztikával foglalkozni. Itt vagyok bent a kis ciszternámba, a kis kilátástól a helyzetembe. Mit csináljak? Ki nem mehetek? Nem bírok? Mit csinál? Egy út még szabad, mehetek magamba. Besüljedek a saját lelkembe. Arra még mehetek. Arra szabad mennem. Elkezdek autogén tréninget, elkezdek transzcendentális meditációt, elkezdek jógázni. És akkor kiszabadulok egy kicsit, amikor ezeket csinálom, akkor kiszabadulok egy kicsit ennek a ciszternának a falai közül. És úgy érzem, hogy szabad vagyok, egy kicsit föllélegezhetek abba a tulajdonképpen nem létező világba, amiben átcsöppenek. Legyünk talán öngyilkosok. Számos gondolkodó testvérek, amerikai gondolkodók voltak, nagy filozófusok, akiket ma úgy beszélnek róla, hogy ezek a nagy 20. századi filozófusok, ezt tanácsolják a modern embernek. Legyél öngyilkos, mert a halál a kivezető út. József, öld meg magad, mert akkor szabad leszel a ciszternádból. És számos ember, ezt vallási ember is hirdett, emlékszünk még ezekre az öngyilkos szektákra. Azok is ugyanebbe a szellembe születtek. Itt vagyunk, itt küszködünk, itt, de minek? Halljunk meg, és akkor megyünk az Úrhoz. Megölik magukat. És nem az Úrhoz mennek, hanem máshova mennek. A halál nem kivezető út senkinek. Akkor mit csináljunk? Már tudják a testvérek, hogy mit csináljunk. Egyedül egy helyes megoldás van a ciszternánkba, az Úrhoz fordulni. Az Úrhoz fordulni. József testvérek, valószínű, hogy ezt megtett, nem írja a Biblia, ezt találgatni tudom, de úgy gondolom, hogy József is ezt tette. Emellett még kértő emberi segítséget is, mert kiabált tényleg segítség után, és ki is húzták, igaz, hogy nem azok, akikre ő gondolt, hanem mások, és cseberből vödörbe került, de azért lehet emberekhez is, lehetett neki emberekhez is fordulni, de azért a fontosabb, hogy az Úrhoz fordulhat, hogy az Úrhoz kiáltott segítségül. Testvérek, ezt ha József nem tette, ott később valószínűleg megtanulta. De más bibliai emberek ezt tették. Az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. A ciszternából ahhoz kiáltanak, aki oda vitte őket a ciszternába. És ahhoz kiáltanak, akinek a kezébe van még a ciszterna is, amiben benne vannak. Ehhez az Úrhoz kiáltanak. És az Úr feléjük nyújtja az ő szabadítását. Az ő kegyelmét, az ő szeretetét, az ő szabadító kezét. És kihúzza őket. Még a midiániták keze által is az Úr húzta ki Józsefet. És az Úr hatalmas szabadítással ajándékozta meg mondjuk József leszármazottait, illetve Jákob leszármazottait, Izraelt, amikor kihúzza őket az egyiptomi fogságból. És látszólag oda is teljesen be vannak zárva. De az Úr eléjük áll, és egyszerűen szétnyitja előttük a tengert, ha kell. És ott állnak a vízfalak, és megy át Izrael száraz úton, száraz lábbal, a vízfalak között. Ott vannak a tengeren az Úr Jézusnak a tanítványai, és a vihar ott tombol körülöttük, és nincs onnan kiút, oda nem lehet hova menni, nem lehet kirepülni, nem lehet kiúszni. De Jézus oda megy hozzájuk. A tengeren járva, és lecsendesíti a vihart. És ott van Péter apostol a börtönben. Várja a holnapi kivégzést. A keresztény testvérei ott imádkoznak valahol, az egyik házban, nagy titokban, nagy rettegve, nagy hitetlenül. És mégis megjelenik az angyal a börtönbe, és int Péternek, hogy mehetünk. És kivezeti Pétert a börtönből. A legszigorúbb őrizet alól. Heródes katonái alszanak, nem vesznek észre semmit. Meg is ölik utána őket másnak. De Péter megszabadul. Tehát az Úr testvérek hatalmas Úr, aki számára ott is van út, és ott is van kapu, ahol senki nem lát semmit. Az ő számára nincsenek kilátástalan a helyzetek. Ezért testvérek, nekünk szabad az Úrhoz, magához fordulni imádságban. Szabad Jézus Krisztust megszólítanunk, mert ő azt mondja nekünk, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején, és én meghallgatlak téged. Most akár egy ilyen kilátástalan helyzetbe vagyunk, akár az egész életünk van egy ilyen kilátástalan helyzetbe, az Úr Jézushoz szükséges és lehet is fordulnunk, mert ő ezt mondja, hogy tegyük ezt. Hív segítségül engem a nyomorúság ideje. És ahhoz a Jézushoz forduljunk, testvérek, akit a Bibliában ezeket a dolgokat művelte, amit elmondtam, mert ezeket tényleg megcsinált. Nem úgy mondom a testvéreknek, hogy ezek ilyen szép mesék, meg legendák, amik igazából nem is történtek meg, hanem úgy beszélek, hogy ezek a dolgok megtörtént csodák. Jézus úgy megtette őket, mint hogy most itt ülünk és figyelünk egymásra, hallgatjuk egymást. Ehhez a Jézushoz szabad fordulni. Aztán utána, testvérek, ha segítségül hívtuk őt a ciszternánkba, akkor engedelmeskedjünk is neki. Engedelmeskedjünk neki. Azt mondja ő, hogy majd vezérellek én téged oly úton, melyen neked járni kell. Melyen neked járni kell. Neked, József, át kell menni ezen a ciszternán. És utána a rabszolgaságon, és utána a börtönön, és utána még sok egyéb dolgon. Neked olyan úton kell járnod, ahol én vezetlek téged. Ott vagyok. Vezetlek. Te csak azt figyeld, hogy rám figyelj, és engedj nekem. Ne esd kétségbe a ciszternába, ne akarjon gyilkos lenni, ne akarj egyéb dolgokat csinálni, figyelj rám, és csináld azt, amit mondok neked. Mózes, üss a tengerre. Ne késlekedj, és ne nézeges előre-hátra, és ne is imádkozz hozzám, és ne is kiabálj most hozzám, hanem üss a tengerre a botoddal. Csináld, amit mondok neked. Testvérek, ilyen csodálatos dolog, hogy az Úr szavának engedelmeskedtünk még a ciszternában is. És engedelmeskedjünk is azokban az egyes kis dolgokban, amiket mond nekünk. Ő ott van velünk, és vezet szépen. Aztán a harmadik dolog, testvérek, amit lehetne mondani, hogy várjuk a szabadítását. Várjuk a szabadítását, mert megígérte azt az Úr, hogy ki fog minket szabadítani. És mi egy hittel, bizalommal kapaszkodjunk ebbe az ígéretébe, hogy meg fog születni a szabadítása. Nem valami nem létező kötélbe kapaszkodunk itt, egy képzeletbeli, hanem az Úr szavába, az Úr igéjébe, magába Jézusba kapaszkodunk. Megígérte, hogy ki fog szabadítani. A maga módján, a maga idején. Meg fog szabadítani, ha átjön az ideje, kivezet a halál völgyéből, és átvisz a kies mezőkre. Nem szabad siettetnem őt, de bízhatok a szabadításában. Megpróbálták így siettetni, az ember úgy van ez, hogy siettessük csak az Urat egy kicsit. Ábrahám is siettette az Urat, meg egyéb emberkék is siettették az Urat, és végül nagy katasztrófák lettek ebből is, bár abból is az Úr jót hozott ki a számukra. Nem kell siettetnünk az Urat. Addig kell ott lennünk a ciszternába, vagy a halál árnyéka völgyébe, vagy a vörös tenger előtt, amíg ott állat bennünket. Majd amikor megnyitja az Urat, majd mehetünk. Nem kell siettetnünk, nem kell lázadoznunk se. Szükségtelen lázadoznunk, úgyse érünk el vele semmi. Moroghatunk, zúgolódhatunk Isten ellen, emberek ellen, mindenki ellen, párt ellen, ország ellen, mindenki ellen, nem segít semmi. Egyetetünk belekapaszkodva, megígérte, hogy megszabadít. Hív segítségül, és én megszabadítalak téged. Bíz bennem. És talán még egyet mondhatok itt, amit megtehetünk, hogy bízzuk rá magunkat a kezére, testvérek. Mondtam, hogy József benne volt az Úr kezébe. És benne volt a ciszterna is az Úr kezébe. Benne van az egész világ az ő kezébe. Hát nem bízhatjuk bele magunkat mi is az ő kezébe? Abba a bennünket szerető kézbe? Abba a mindenható kézbe? A ciszternába is nem mondhatjuk, hogy Uram, rád bízom magamat. Sötét van, hideg van. Nincs kiút. Mit tehetnék? Rád bízom magamat. Bízd az Úrra magadat, és ha átéled a szabadítását, mert át fogod élni, akkor majd dicsőíted őt. Az ige úgy van, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Ha megszabadultál, és újra meg újra megszabadulsz, dicsőítsd, ne felejtsd el dicsőíteni az Urat. Megköszönni neki, hálát adni neki, hogy kivezetett téged újra a szabadságra, a boldogságra. Hát testvérek, itt van előttünk József, ciszternában, különböző megoldási lehetőségekkel, különböző olyan kiutakkal, amik nem kiutak, de mégis ott van az Úr vele, és az Úr megszabadítja őt. Mi is ebben a helyzetben vagyunk, bízzuk magunkat a Jézus Krisztusnak a kezére. Tegyük azt, amit mond. Azokat a kis apró lépéseket, hittel tegyük meg, amit követel és kér tőlünk. És kiáltsunk hozzá imádságba. Szólítsuk meg Jézust. És meglátjuk, hogy az ígéretei igazak. Meg fog minket szabadítani, és a szívünket betölti a dicsőítése. Az ő áldása, az ő nevének a magasztalása. És egy nagy öröm, és egy nagy szabadság, egy nagy boldogság tölt be bennünket. Adja meg az Úr testvérek, hogy mindezt megtapasztalhassuk, átélhessük egyszer alapvetően az életünkbe, és aztán újra meg újra minden kis kilátástalan helyzetünkbe. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy valóságos, élő személy vagy akinél nincs hatalmasabb, aki végtelen vagy, aki előtt nincs semmi akadály. Köszönjük néked, hogy azt mondod, hogy hívjunk téged segítségül, abban az élethelyzetben, amiben vagyunk. Segíts, Urunk, hogy kimondjuk az imádságban ezt néked. Szívünkből hozzád kiáltsunk, és kérjük, hogy szabadíts meg ebből vagy abból az élethelyzetből, vagy az egész életünket szabadítsd ki abból a kétségbe esett, boldogtalan állapotból, amiben érezzük magunkat, és amiben vagyunk is. Köszönjük néked, hogy te vagy a szabadító. És hogyha te kezed lenyúl értünk és kiszabadít, akkor nem cseberből vederbe estünk, hanem akkor igazi változás történik, mert akkor a rabokból szabadok leszünk. Újra ránk ragyog a világosság, újra békességünk lesz, újra boldogokká leszünk. Ó, köszönjük néked azt, hogy ha legsötétebben is vagyunk, akkor is ragyog reánk a te világosságod, és köszönjük, hogy ott vagy mellettünk, és nem kell magunkat teljesen egyedül éreznünk, mert tudjuk, hogy te mellettünk vagy. Urunk, köszönjük, hogy ott voltál Józseffel is a kútban, és ott voltál Dániellel az oroszlánok vermében, és ott voltál a tanítványokkal a viharban, és ott voltál Lázárral a halálban. Köszönjük, hogy ott vagy velünk is. Kérünk téged arra, hogy segíts rád hagyatkoznunk teljes bizalommal, teljes hittel. És szeretnénk most együtt is megköszönni néked az átélt szabadításokat. Köszönjük és dicsőítünk téged ezekért. És imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik körülöttünk élnek. Adj nekünk nyitott szemeket arra, hogy meglássuk az ő boldogtalanságukban, rabságukban őket. És segíts, hogy reménysugarat tudjunk nekik adni azáltal, hogy rólad bizonyságot teszünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy téged elhirdessünk, mint a kilátástalan helyzetből szabadító Urat. Légy áldott, Urunk, hogy ma is így tanítottál minket az igéből, és hogy az előtted állásunk az megint nem volt hiába való. Kérünk téged arra, hogy hadd történjen meg a nagy szabadulás mindnyájunk életébe, de ezt kérjük a mi egyházunknak, ezt kérjük a mi népünknek, országhatáron innen és túl. Látod ezt a kilátástalan helyzetet, amiben az egész népünk benne leledzik, Urunk. Könyörülj meg ezen a népen, hogy feléd forduljon, rád bízza magát, neked engedelmeskedjen, hogy téged dicsőítő, megszabadult néppé válhasson. Urunk, kérünk téged arra, hogy te vigasztald meg a gyászoló testvéreinket. Te könyörülj meg a gyász sötétségében magukat egyedül érző embereken. Kérünk, hogy légy mellettük, és vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, szabadítsd ki őket. Kérünk arra, hogy áld meg szívünkben a te igédet, és legyél itt közöttünk ebben a gyülekezetben minden napon, amikor megállunk előtted. Köszönjük, hogy meghallgattál a te neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. A jövő héten a heti alkalmakat megtartjuk. Hétfő nem hivatalosan lesz megint ifjúsági óra. Hivatalosan kedden lesz a bibliaiskola. Következő harmadik alkalma. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik hozzáfogtak ehhez a biblioiskolához. Körülbelül 40-en vannak, akik itt járnak ebbe a biblioiskolába, és jó ezt látni, és jó, akik itt vannak, azok úgy érzem, hogy jó is hallgatni, amit hallunk, és épít bennünket, és kicsit úgy fölfegyverez arra is, hogy ki, már amikor kimegyünk majd, és bizonyságot teszünk valakinek, akkor tudjuk, hogy mit is kell elmondanunk. A bizonyságtételünk tartalmával valamennyire tisztában jöjjünk. Továbbra is kérem a testvéreket, hogy hozzáfogtak, akkor csináljuk végig ezt az alkalmat, és kedden van a következő ilyen együttlétünk. Jöjjünk, szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy egy főiskolás fiú szólt nékünk, hogy albérletet keres. Egy kedves, rendes fiatalember. Ha valaki tud valami albérletet ajánlani, akkor szóljon vagy nekem, vagy Judit néninek. És ő majd tolmácsolja, vagy én is tolmácsolom a fiatalember felé. Tehát egy fiatalemberről van szó. Végül hadd emlékezzek meg a 40 éve elhunyt Panics Sebőnéről, a Klein Katalinnak született, és batonyai lakos volt hosszú ideig, majd Sándor falván temettük el. Isten vigasztalását kívánjuk a ráemlékező családtagjainak. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, és válaszolva Isten igéjének tanítására ezt énekeljük, a 240. dicséretünket. 240. Az első 4 versével énekeljük el, utána pedig a magyar himnuszt fogjuk elénekelni. A 240. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. áldás békét.